Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk ezen a vasárnapon, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 28-tól a 34-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk és üzenni szeretne nekünk, a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból a 12. rész 28-tól 34-ig terjedő verseiig olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: úgy van, Mester. Helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más, és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ha valaki olvassa a Szentírást, és netán a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassa annak ószövetségi és újszövetségi részeit napról napra, akkor az elmúlt hetekben az Új Szövetségben a Márk írása szerinti Szent Evangéliumot olvashatta részenként, és nem csak a Márk evangéliumában, hanem a többi evangéliumban is olvasunk arról, hogy az írástudók vitatkoznak Jézussal az Isten dolgai felül. És ma két ilyen történetet olvastam nektek, egyet a bibliaolvasás rendjén, amelyet ma csak érinteni fogok, és aztán azt, amit most hallottatok, az úgynevezett nagy parancsolatot. De mi van a vitatkozások mögött? Nem szoktuk feltenni ezt a kérdést. Testvéreim, az az érdeklődés van, hogy emberek vannak, akiket érdekel az Isten kérdés. És akiket érdekel az Isten igazságainak alkalmazhatósága a mai életre. Mert az emberek miről szoktak vitatkozni? Azokról a kérdésekről, amik a leginkább izgatják. Ma miről szoktak vitatkozni emberek? Úgy is tudjátok, de azért ki kell mondanom. Politikáról, vírusról, betegségről, és ezen szoktak összeveszni. Istenről kevésbé szoktak vitatkozni. Még egyházi berkekben is. Valahogy ez olyan távolinakos tűnik, olyan testvérietlennek, hogy beszélni kellene Istenről is, netán nem ugyanazt gondoljuk az Isten dolgairól, vagy nem úgy gondoljuk, ahogy mások. Testvéreim, azok az írástudók, akik Jézussal vitatkoztak, azok kutatták az írásokat. Azok ismerték a Mózes törvényét, és azok az emberek templomba jártak. Azok az emberek egyfajta etalonok voltak abban a társadalomban is, sokak számára. És ma egy kicsit úgy vagyunk, amikor olvassuk ezeket az evangéliumi történeteket, én már hosszú, 2000 éves hagyománnyal a hátunk mögött, hogy ezeket az írástudókat ilyen negatív konnotációs háttérbe állítva ismerjük, és így is fogadjuk el, tehát eleve őket berakjuk a rossz kategóriájába. Hogy mertek ők vitatkozni Jézussal? De gondoljuk csak bele, testvéreim, azért szólalnak meg, azért mennek oda hozzá ez a valaki is, aki oda megy hozzá, hogy megkérdezze azt, amiről majd fogok beszélni. Ő azért ment oda, hogy megkérdezze, hogy mester, hát én látom azt, hogy te olyan vagy, aki helyesen feleltél meg arról az első lehetetlennek tűnő felvetésre a hét feleség kapcsán. Én látom, hogy te egy olyan vagy, akitől megkérdezhetem bizalommal, hogy nekem ez a nagy kérdésem, hogy a parancsolatok között mondd meg, hogy melyik a legfőbb. Ezt az embert izgatta az, hogy mit mond Jézus az ő kérdésére. Testvéreim, tegyük fel a kérdést. Önmagunk számára, a ma számára. Mit izgat az, hogy mit mond Jézus az én kérdésemre? Hát sokkal jobban izgat, hogy mit mond a szomszéd, meg mit mond a, mit tudom én, a házastársam, vagy mit mond a barátom, mint az, hogy mit mond Jézus. Arra a kérdésre, ami engem izgat. Ami egy nagyon fontos kérdés. És feltesznek nagyon nehéz kérdéseket. A bibliolvasás rendjén hallott, ugye mózesi törvény szerint van az, hogy kötelező volt, ezt úgy hívták, hogy levirátus, sógorházasság. Hogy ne maradjon, özvegyen, kiszolgáltatottan az asszony, kötelező volt, ha nem volt neki gyereke, egy másik testvérnek elvenni, hogy ne legyen kiszolgáltatottja a társadalomnak. A nagy család tartozott ezzel a felelősséggel. Testvéreim, nem az volt, amit ma gondolnak sokan. A felelősség volt, hogy egy asszony ne hagyjanak kiszolgáltatottan ott. Ezért kellett elvenni a másik testvérnek, és aztán, hát ugye ezt a kitalált történetet hozzák Jézus elé, hogy hát ez megtörténik hétszer, aztán mondd meg nekünk, mester, hogy ki is lesz majd a feltámadás után ott a mennyben ennek az asszonynak a férje a hét közül. Hogyan is lesz? És tudjátok, mi történik? Többet nem is szeretnék erről a történetről beszélni, csak ez előzménye annak a bizalomnak, amivel az az ember elmegy, aki aztán megkérdi azt, amiről ma szeretnék beszélni. Az történik ebben a történetben, ami hát úgy általában van, hogy az emberek ezt a jelen való világot és annak tapasztalatait is kivetítik a jövendőre, kivetítik a mennyek országára. Ma is. Hát mikor azt mondják, hogy hát ha olyan sokan üdvözülnek Krisztus által, hogy fogunk elférni a mennyek országába? Mit vetítenek ki? Azt a képet, amit itt élünk. A földi világot a túlvilágra. Milyen formában leszünk majd, ha a testünk, az arc, amit hordunk itt elpusztul? Mert porból lettünk és porrá leszünk. Hát hogy leszünk majd felismerhetünk ott a mennyek országába? Nem valami lélekként bolyongunk? Mert azt a képet vetítjük ki, amit most itt élünk. És mit mond Jézus? Nem ismeritek az írásokat. És ezért tévelyek. A mennyek országában nem úgy lesz, hogy az egy meghosszabbítása a földi életnek. Teljesen más lesz. Olyan, amit szem nem látott, fül nem hallott sem, emberi szív meg nem gondolt. És akkor, mikor egy írástudó meghallja ezt, veszi magának a bátorságot, azt is mondhatnám, hogy akit meg tudott győzni Jézusnak az idézőjelbe tett okossága, értelmessége és hitelessége, veszi magának a bátorságot is, oda megy hozzá is, felteszi ezt a kérdést, mivel tudta, hogy Jézus jó felelt, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Mester, mondd meg, hogy melyik a legfőbb? És miért teszi fel ő ezt a kérdést, testvérek? Nem azért, hogy kötekedjen, hanem tudni kell azt, hogy Jézus korára már a rabbinikus írásmagyarázat úgynevezett kazuisztikus törvényhalmazt alakított ki, vagyis az élet minden apró részletére megvolt egy törvény, amit be kellett tartani. Egy részét olvassuk ezt a Mózes 3., 4. és az 5. könyvében is, ha valaki visszalapozza, azért is olyan unalmas. Elmondja, hogyha valaki kivágott egy fát és ráesett a másikra, akkor mi annak a kártérítési módja? Ha valaki talál egy madárfészket a mezőn, és kismadarak vannak benne, ilyeneket olvasunk a Bibliában. Kit érdekel? Mit kell csinálni? De az élet ilyen aprólékosan, és a rabbinikus magyarázat még ennél aprólékosabban felosztotta. Tehát az élet minden apró kérdésére volt egy törvényi válasz. Értitek? Több ezer válasz volt már az életben, és ha jött valami új elő, akkor mindig megvolt rá. Sőt, már nem is tudták ezeket, hogy úgy mondjam, észben nem tarthatta ember, akkor kialakultak az, aminek írásos dokumentumai vannak máig, hogy mikor már nem tudtak másra, akkor úgynevezett tekintélyekre hivatkoztak, hogy rabbi Akiba ezt mondta, és akkor elmondták, hogy mit mondta. Rabbi Ben Eliezer azt mondta, és azt is elmondták, hogy mi van. Értitek? Tehát mikor ez az ember felteszi azt a kérdést, hogy mester, mondd meg nekem, hogy melyik a legfőbb parancsolat, akkor nem az volt, hogy a 10 közül választ ki, és mondd el nekem. Ma ezt gondolják nagyon sokan. Hanem ott volt több ezer parancsolat, mondd meg, hát már nem tudunk eligazodni. A legfőbbet, ahhoz mérjük legalább hozzá az életünket. Most ismerjük a Bibliában ugye azt a fordulatot, mikor elmondják a történetet az írástudók, és akkor felteszik Jézusnak ezt a kérdést, hogy és mit mondasz te? Mózes azt mondta, hogy, de mit mondasz te? Most itt vagyunk ebben a történetben. Egy Jézus hitelességét elismerő ember, így is mondhatnám, keresi a tűt a szalmakazalban. Több ezer törvény közül mondd meg nekem, mester, hogy melyik a legfőbb. És Jézus válaszol, és nem újat mond, hanem újszerűen mond valamit, a Mózes 5. könyvének a 6. fejezetéből a 6.-9. verset idézi, ez a híres Shema Israel. Halld meg Izrael. Az ősi hitvallás. És aztán a Mózes 4. könyvéből idézi pedig a felebarátra vonatkozó passzust, a Mózes 4. könyve 15. fejezetének 37-től 41-ig terjedő verseiben. Ezt a kettőt összevonja. Egymás mellé teszi, hogy inkább így mondjam, vagy egymás után teszi ez a pontosabb megfogalmazás. Halld meg, Izrael, az Úr, az Isten, az egyetlen Úr. Ez a legfőbb, szeretném szó szerint olvasni. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez a legfőbb. És aztán mondja a második pedig azt, hogy szeresd fele barátodat, teljes szívedből, teljes úgy, mint saját magadat. És ezt az emberek nagyon sokszor két egymás mellé rendelt mondatként értelmezik. Sőt, a mai időkben az első fel el is maradt, úgy szeresd a másikat, mint saját magadat. Hogy Isten szereted vagy nem, az közömbös. Lényeg, hogy magadat úgy add, hogy szeresd a másikat. Nos, testvéreim, szeretnék valami félreértést nagyon eloszlatni épp a mai ige kapcsán, hogy Jézus ilyent nem mondott és nem is rendelt ezt a két törvényt így egymás mellé. Még egyszer mondom, itt van a Szentírásban szó szerint a legfőbb parancsolat, hogy az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és szeresd az Urat. És a második, értitek, a legfőbb az ez. És majd a második az, hogy szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Jézus soha nem tanított olyan testvéreim, hogy az ember ugyanazon a magas pódiumon állna, mint az Isten. Nem. És ugyanott lenne. És pláne nem tanította azt, hogy mindegy, hogy mit hiszel, csak légy jó. Jézus ilyet nem tanította. És nincs benne a Szentírásban. Egyet mondott, senki sincs jó, csak egyedül Isten. Ez, hogy légy jó, ilyen önhitetése az embernek, mihez képest és kihez képest. És miben? Ha egyedül jó, csak Isten. Vagyis ő a tökéletes. És mi mindig tökéletlenek vagyunk. Melyik a legnagyobb parancsolat? Vagy ahogy itt szó szerint olvasuk, a legfőbb parancsolat? És Jézus nem kerüli ki, ismétlem, a legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Mikor megkérdik Jézust, ő kimondja Izraelnek, annak a népnek és annak az Istenhez való ragaszkodásnak a legősibb hitvallását, amelyet ő is vallott, megtartott földi mi voltában is, mint Isten fia. Csak mikor Jézus ezt kimondja testvérei, akkor ő beleáll egy hagyományba. Ő nem dobja el a hagyományt. És nem is dobja el az Isten törvényét. Később olvassuk az Új Szövetségben, a Jelenések könyvében, hogy a törvényből egyetlen jóta, egyetlen pontocska sem veszhet el, míg az be nem teljesedik, az Isten akarata szerint. Aki Istent komolyan veszi, annak vissza kell nyúlnia, vagy vissza kell engedni a lelkét az ősi hitvallásig. Jézus nem újat hozott a tanításba, hanem lehántotta a fölösleget, és mai érvénnyel kimondja, és ezt a mai érvényt értem akkor, amikor kimondta először, és ma is kimondja ezt, hogy a legfőbb az, hogy szeresd az Urat, azt, akiről tudni kell, hogy az egyedüli Úr. Ez a legfőbb. Sarkítok, hogy megértsétek, testvéreim, és talán azok, akik majd közvetítés által hallják ezt az ige hirdetést. A legfőbb parancsolat Istent szeretni minden előtt. Minden és mindenki előtt. És hogy értsétek, ha dönteni kell, akkor mindig Isten az első. Ha vasárnap dönteni kell arról, hogy templom vagy vendégek, akkor ott van, hogy Isten az első. Ha dönteni kell, hogy Isten tisztelet vagy pihenés, tudd, hogy mi a parancsolat. Van egy legfőbb. Hogy dönteni kell, hogy szórakozás vagy ima közösség, akkor ha tudod, hogy mi az első parancs, mi a legfőbb, akkor tudod, hogy mi a válasz. Értitek? Ez így csurog le a hétköznapokban. A legfőbb az, hogy Isten az egyedüli Úr. És őt kell szeretni. És majd a második. És a keresztény ember számára soha nem lehet kérdés a döntésben, amikor elénk jönnek a hétköznapoknak ezek a kérdései is. És testvéreim, ez nem csak az említett helyzetekre, hanem igaz a félelemre, igaz a vírusra, igaz a kétségbeesésre, igaz a kísértésbe. Hiszed, hogy Isten az egyedüli Úr? És ha hiszed, akkor miért félsz, hogy van nála nagyobb? Értitek? Ha ő a legnagyobb, az egyedüli Úr, akkor sem betegség, sem kísértés, sem semmi más nincs, ami Istennél hatalmasabb lenne. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek ezek az életben, hanem azt, hogy Isten Ezeknél is hatalmasabb, és Isten itt van velünk. Testvérem, soha nem mondj le az Istenről, s ha te nem mondasz le róla, biztos lehetsz, hogy ő sem fog lemondani rólad. Azt is mondhatnám, hogy nincsen de, mert Isten az egyetlen Úr. És mégis azt mondom, hogy de. És ez a második, mikor Jézus mondja, a második pedig az, hogy szeresd a te fele barátodat, mint saját magadat. Igaz, hogy Isten az egyetlen Úr, és rajta kívül nincs más. És őt kell szeretni életünk teljességével. De, ha embertársadnak, vagy embertársaddal kapcsolatban úgy hozza az élet, akkor tudd, hogy Istenben úgy kell, és ez a parancsolat, hogy lehet-e vagy nem, ez egy másik kérdés, vagy könnyű-e vagy nem. De úgy kell szeretned a másikat, Isten szerint, Istenben úgy kellene szeretned, inkább így mondanám, mert ez az ő akarata, mint saját magadat. És ha ezt a teljességet megpróbálod önmagadból Istenben megélni a másik ember felé, akkor neked lesz belül békességed. Ne a másiknak a gyűlölet játékszabályai szerint játsz ebben az életben, hanem az Isten békessége szerint. És higgyétek el, nagy ajándék ez az életben. Ha Isten szerint szeret az ember, olyan nagy vonalú tud lenni. Nem könnyen. Lehet, hogy néhány vívódással. De mosolyogva tud nagy vonalú lenni másoknak a kicsinyességén. Ha Isten szerint tudunk szeretni, mert ő az egyedüli Úr az életben, akkor az emberi viszonyokban az isteni játékszabály fog legalábbis a hívő ember, az Istenre figyelő ember életében érvényesülni. És nem az a kérdés, hogy más milyen pályán és mit játszik, hanem az, hogy nem fogadom el az ő játékszabályait, hanem az Isten szeretete szerint játszom. Mert a második az, hogy szeresd fele barátod az, mint magadat, de az első az, hogy Isten az Úr. Jézus erre tanít. Először Isten, és azután az ember. De ez még nem a történet vége. Hanem a történet végén van egy felismerés. Mert megszólal ez a kérdező, és azt mondja, Mester, nagyon jó válaszoltál. És tényleg így van ez, hogy szeretni Istent, és szeretni a fele barátot. És azt gondolnánk, hogy ez a felismerés a vég, de még ez sem a vége a történetnek. Az a gyönyörű. Hanem az, amikor megszólal Jézus, és azt mondja, látom rajtad, hogy te nem vagy messze az Isten országától. Mert ez a felismerés közelebb visz téged ahhoz, akiért én, a megváltó eljöttem. Mert Jézus nem azért jött, hogy valami nagy erkölcsi parancsot mondjon el és újraértelmezzen itt nekünk, hanem azért, testvéreim, hogy új életet hozzon nekünk. A felismerésben annak a közelségét és gyönyörűségét, hogy nem vagy messze az Isten országától. Közel hozzád az üdvösség. Bárcsak megéreznétek ezt. Amen. Az írás tudóval együtt mi is csak azt mondhatjuk, jól mondtad, Mester, nincs annál nagyobb dolog, mint szeretni az Isten teljes szívből, teljes lélekből, minden erőből, és szeretni fel a barátunkat, mint magunkat. De ezt nekünk te nem csak mondtad, megváltó Krisztusunk, hanem te ezt megélted és belehaltál ebbe a szeretetbe. Te nem beszéltél a hitnek mélységéről és a szeretet nagyságáról, hanem te élted azt. És belehaltál ebbe a szeretetbe. Példát nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutattad meg. Engedelmes voltál a mennyei atyának egészen a keresztfának haláláig. Pedig volt kétség és volt fájdalom, ha lehet mégis múljék el ez a pohár, te is kimondtad ott, azon az utolsó éjszakán. Ha lehet, ne legyen szenvedés, ne legyenek kísértések, ne legyenek fájdalmak. Ha lehet, őrizd meg, Uram, a gonosztót. Ha lehet, ments meg a testi kínoktól és a lelki kétségektől. Ha lehet, akkor adj mindig sikereket. Ha lehet, akkor legyen sima az út, amelyen járunk. És aztán van, amikor nem lehet. De tudjuk, hogy te akkor is ott vagy velünk és mellettünk. Mert akik a tieid, azokat soha ki nem ejted a te szeretetedből. Így hozzuk eléd azokat, akiknek a legnagyobb szüksége, talán nagyobb szüksége van terejád, mint nekünk, akik itt vagyunk. Így hozzuk eléd egy öntudatán kívüli lelkipásztor testvérünket, akit meglátogatott a nyomorúság, és kórházi ágyon fekszik. Állj mellé, áld meg őt és gyógyíts meg. Légy szeretteivel, aggódó édesanyjával, édesapjával. Így hozzuk eléd azt a családot, aki emlékezik egy olyan szeretetre, amely évtizedekig közöttük volt, példaként, mintaként, valami fajta folyamatosságként abban az örökségben, amely ennek a családnak egy részét idehozta és hűségben itt tartja a te néved között. Áld meg az emlékezést, a szeretetet, és erősíts meg bennük a hűséget, mint halálig, hogy a tieid legyenek és maradjanak. Áld meg gyermekeinket, akik elindultak néhány napja az iskolákba, óvodákba, egyetemekre, főiskolákra. Őrizd meg itt, ezen a helyen, a környező falvainkban, őrizd meg, ha más városokba mennek ott is. Engedd őket szeretetbe elengedni és szeretetbe visszafogadni. Őrizd meg néped közösségét is. Áld meg a mi készülődésünket, hogy majd te előled elindulva a következő vasárnapon tudjunk olyan közösség lenni kisgyermekek, nagygyermekek, szülők és idősek között, itt a gyülekezeti nagy közösségben, osztálytermekben, hittanos közösségekben, imádkozó biblia közösségekben, ahol a te jelenlédeten megőrizzük és megtapasztaljuk. Sok minden van, amit nem tudunk elmondani hangosan. Most csöndben tesszük eléd. Hallgass meg, mennyei jó atyánk, fiadért a Krisztusért, és fogadd el. Amen.